Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván, írva található az előbb felolvasott szakaszban. Sámuel első könyve 31. fejezetének 6. versében eképpen. Így halt meg Saul azon a napon, vele együtt a 3 fia, a fegyverhordozója, meg az összes embere. Amen. Kedves testvérek, ebben az ige szakaszban Sámuel első könyvének befejező részében tízszer szerepel a halál kifejezés, és akkor még nem számoltam meg ennek a szinonimáit, rokonértelmű kifejezéseit. Tehát ennél sokkal többször. Ezért a mai ige szakaszra figyelve azt a kérdést tesszük fel, hogy hogyan halunk meg? Hogyan halunk meg? Bizonyára egyszer, ha mi úrunk Jézus Krisztus addig vissza nem jön, és magához nem vesz bennünket, akkor őt követve át kell mennünk a testi halálon. A mikort, az időpontot nem tudjuk, erre nem is kérdezhetünk rá. Isten az élet és a halál ura, éppen ezért mindig készen kell lenni. Készen kell lenni az elmenetelre, és készen kell lenni a mi urunk Jézus Krisztus fogadására, a kettőre együtt. Tehát amikor ezt a kérdést hozza elénk a mai ige szakasz, hogy hogyan halunk meg, akkor nem az időpontról, a mikorról van szó, hanem arról, hogy miként halunk meg. Milyen állapotban ér bennünket a halál. Milyen lelki állapotban. Hitben járunk-e? Milyen erős a hitünk? Élő hitünk, Krisztus hitünk van-e, amikor el kell mennünk ebből a világból, a Jézus Krisztusban vagyunk-e? Ez itt a fő kérdés, és innen szemlélve bomlik ki ez a szintén nehéz ige előttünk. Először vizsgáljuk meg azt, hogy miről olvasunk ebben a fejezetben? Gondoljuk még egyszer végig az egész fejezet történéseit, eseményeit. Csoportosítani fogom, mert az eseményben már ott van egyfajta üzenet, amit ez a komor fejezet elénk tár. Saul király attól kezdve, hogy elhagyta az urat, végig harcolt, küzdött, háborozott, belül és kívül egyaránt, egyrészt folyamatosan már megrögzötten, betegesen, féltékenyen üldözte Dávidot, a leendő királyt, miközben a külső ellenséggel, főként a filiszteusokkal is meg kellett küzdenie. A mai fejezetben a filiszteusok elleni döntő ütközet leírását olvashatjuk. És erről a harcról azt olvassuk, hogy noha esélytelen küzdelem volt, hiszen a filiszteusok túlerőben voltak, mégis egy kemény, hosszas küzdelem harc alakult ki, egy egész napos küzdelem. Tudjuk azonban, Saul király életére visszatekintve, a korábbi magyarázatokat szem előtt tartva, hogy Saul élete attól kezdve, hogy hitetlenné lett, tele volt ilyen külső, belső, kemény, folyamatos, tartós, állandó harcokkal és küzdelmekkel. És ennek a vége előbb-utóbb halál, pusztulás, kár, kárba vész az emberi élet, mert ebben a fejezetben, ahogy olvassuk a sötét tónusokat, valamit megsejtünk az elveszettség állapotának szörnyűségéből. Folyamatosan kemény harcokat vívott ez az ember, nem tért meg, nem hagyta abban, és ennek a vége most látható konkrét módon a filiszteusokkal való küzdelemben halálos, totális vereségé lett. Ezt a hatodik vers összefoglalja tömören, ezt emeltem ki, hogy így halt meg Saul, így halt meg a fegyverhordozója, a három fia és az összes vele lévő embere, tehát a teljes csapata, a teljes hadserege oda veszett. Belemeltnénk a részletekbe is, nem nagyon akarok, de a fejezet ezt megteszi. Ha figyelmesen hallgattuk, akkor erről kaptunk kellő tájékoztatást. Az történik, hogy Sault egy nyilvessző eltalálja, halálosan megsebesíti, kéri a fegyverhordozóját, hogy ölje meg, mert nem akar biztos kínhalált halni, és a körülmetéletlen pogány ellenség kezébe kerülni, de a fegyverhordozója egyrészt fél, másrészt nem akar kezet emelni az úr felkentjére, a királyra, ezért Saul a kardjába dől. Majd ezt teszi a fegyver hordozója is, azt mondhatnánk, hogy öngyilkos lesz, de azért azt hadd hangsúlyozzam, hogy ebben a harci helyzetben egészen más az öngyilkosság, mert öngyilkosság és öngyilkosság között nem tehetünk különbséget teológiai értelemben, mert valljuk, hogy minden helyzetben Isten az élet ura, de mégis egészen más, mint amikor jóléti helyzetben, jóléti társadalmakban történik hasonló. Vagyis ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem éppen ez az ige alkalmas arra, hogy az öngyilkosságról, ennek nagyon nehéz teológiai kérdéséről adjunk tanítást. Mert itt harci helyzetben történik, rendkívüli körülmények között, és nem magán az öngyilkosságon van a hangsúly. Ugyanakkor a halálon és a pusztuláson mindenképpen, hiszen Saul három fia és a teljes serege odavész ebben. Folyamatos kemény harc, halál, totális vereség, és hadd tegyem hozzá, hogy ma nekem, holnap neked, tehát aki ma győztes, az holnap a vesztes, mert a harcoknak ez a természete, és ezt egyébként a korabeli közel-keleti történelem során is látjuk, hogy először Asszíria kerül hatalomra a közel-keleten, aztán Babilónia legyőzi Asszíriát, aztán jönnek a perzsák, akik legyőzik a babiloniai birodalmat. Tehát aki ma győztes, az holnap vesztes. Mert aki állandóan harcol, akinek ez rögeszméje, az előbb-utóbb a mélységeket, a halált, a pusztulást tapasztalja meg. És még valami, amiben tényleg nem akarok belemenni, az a brutalitás, amit itt tapasztalunk. Az a brutalitás, ami minden harc és egymásnak feszülés és pusztulás következménye, ahogy másnap a győztesek kirabolják a veszteseket, akik életben maradtak, a polgári lakosság elmenekültek, kifosztották a házakat, elvitték a javaikat és a halottakat, Sault és fiait az olvasott, hallott módon meggyalázták. Ez a brutalitás döbbenetes, és hát együtt a három, harc, halál, brutalitás, és azt mondhatnánk, hogy ó, hát ez úgy messze van, meg régen volt. És valóban ma benne élünk egy burokban, kegyelmi állapot ez. De kedves testvéreim, egyrészt a hétköznapokban más módon ugyanígy tele van az életünk. Kemény, könyörtelen, folyamatos irgalmatlan harcokkal, amelyben szinte a halál közeli élmény állapotát tapasztaljuk meg, akár lelki értelemben, érzelmi értelemben, vagy szó szerinti testi értelemben is, miközben a hétköznapi harcokban is ott van egy agyafúrt, kifinomult, képmutató, de határtalan brutalitás. Ami természetesen csak helyzet kérdése, amikor kaotikus idők jönnek, és ezt látjuk akár a közelkeleten is, amikor ez a brutalitás szó szerinti módon is érvényesül. Tehát nem csak akkor, ez ma is tapasztalat. Másként a jóléti társadalmakban, és másként ott, ahol konkrét nyomorúságként tapasztalják meg ezt az emberek. Tehát Isten igéje egy tükröt tart elénk, hogy ilyenek vagyunk. Harcolunk folyamatosan, és ezzel halált, totális pusztulást hozunk magunkra, mint egy a gonosz működésének ágyazunk meg. Egyre inkább gyengül a hitünk, egyre mélyebbre kerülünk, és tele lesz az életünk brutalitással. Ez, amit le van írva a záró fejezetben, ez a felszín, ez a szomorú kép, az események. Ez történt Saullal, ez történik velünk, Isten nélkül. Isten igéje igaz, ilyen tükröt tart elénk. Nézzünk bele, ne tiltakozzunk ellene. Ugyanakkor Isten igéje mindig a felszín alá megy, mindig magyarázza is az eseményeket. És igaz, hogy Sámuel első könyvének záró fejezete csak az eseményeket írja le, és ezért kell rendszeres bibliaolvasó emberként rendszeres, kegyességű hívőnek lennünk, mert a teljes írás összefüggésében azonnal eszünkbe jut, hogy az 1 Krónikák 10-13 ugyanezt az eseménysort leírja, de úgy, hogy közben magyarázza is, értékeli. Mert Isten igéje nem csak az eseményeket írja le, hanem annak adja az isteni, igei, teológiai, profétai értékelését, magyarázatát, amiben már ott van az evangélium, hogy ezeket Isten látja, Isten ezekről tud, és azért Isten a történelem ura, és a gyeplőt azért ő tartja a kezében. És az 1 Krónikák 10-13-ban azt olvassuk, hogy így halt meg Saul, mert így halt meg Saul, mert, és itt jön az indoklás, mert gonosz volt, vétkezett az Úr ellen, az Úr igéje ellen, és mások ellen. Na akkor hatoljunk egy kicsit mélyebbre az események mögé. Nagyon röviden vizsgáljuk meg ezt az értékelést. Így halt meg Saul, mert gonosz volt. Mit jelent az emberi gonoszság? Azt jelenti amikor az ember önmagán kívül más tekintélyt nem ismer el. Végképp nem ismeri el az egyetlen élő Istent tekintélynek. Ez minden gonoszságnak a gyökere. Ez tulajdonképpen a bűn teológiai értelme. Amit egyszerűbben is el tudok mondani, vagy világosabban, hogy tele vagyunk félelemmel, tele vagyunk halálfélelemmel, mindannyian, de nagyon akarjuk az életet, és ezt az életet akarjuk, és itt, most akarunk mindent megélni, és ennek a kettőnek az ellentéte a halálfélelem és az élet élvezet, az élet igenlés ebben a világban egyfajta önhittségben csapódik le, amely főleg Európában, a jóléti társadalmakban mindenféle tekintélyt, mindenféle értéket, mindenféle szabályt kidobott a rendszerből. Ez a gonoszságnak a gyökere, amit Saul a maga korában, a maga módján gyakorolt és élt át, és szenvedett tőle és halt bele, ezt mi is átéljük. Meghalt, mert gonosz volt. Mert halálfélelme volt, és önző módon csak az életet akarta, de a saját erejéből akart ezt megszerezni, és önmagán kívül semmiféle tekintélyt nem ismert. És éppen ezért vétkezett az Úr ellen. Nem ismerte el az Úrt tekintélynek. Nincs Isten. Vagy sokféle Isten van. Mindenki tisztelje a maga Istenét. Nevezzük azt sorsnak, bárminek. Három pont szokták volt mondani nagy emberek is, a neves emberek is a saját vallásosságukat magyarázván. Ez azt jelenti, hogy mindent összemosunk, nem az egyetlen élő Isten a tekintély, végképp nem beszélve arról a liberális keresztény teológiáról, amely már kétségbe vonja Jézus Krisztus istenségét, Jézus Krisztus váltság halálát, a kereszténység hitvallását, Jézus Krisztus Isten fia megváltó, hogy ő meghalt és feltámadott a mi feltámadásunk zálogaként. És hogyha ezt tagadjuk, akkor a legfőbb tekintélyt tagadjuk, akkor a keresztény üzenet szívét tagadjuk meg, akkor hűtlenné lettünk, akkor egyszerre minden összedől, és a gonosz uralma alá kerültünk. Saul meghalt, mert gonosz volt, mert vétkezett az Úr ellen, mert nem ismerte el az egyetlen élő Istent, hadd mondjam új szövetségi módon, az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztus Isten fiának megváltónak, és gonosz volt, mert vétkezett az Úr igéje ellen, nem figyelt az Úr szavára. Hányszor kapott profétai figyelmeztetést, hányszor kapott lehetőséget, konkrét kijelentést, megmenekedést, és nem élt vele. Ahogy egyébként mi is folyamatosan kapjuk Isten igéjét, én is, és ti is. Komolyan vesszük, hogy Isten igéje, Isten beszéde. Komolyan vesszük azt, hogy Isten igéje ihletett, hogy rajta keresztül maga az Úr szól, hogy a holdbetű megelevenedik, hogy ez valóban szent írás a Biblia, igazság és élet, út, igazság és élet, ihletett beszéd, dzsinór mérték, amihez egyedül lehet igazodni ebbe az össze-vissza világba. Hitünk és életünk dzsinór mértéke. Bizony állandóan megkérdőjelezzük ezeket. Gonosz volt, mert vétkezett az Úr ellen. Valaki ezt nekem így fogalmazta meg, hogy hát a kereszténység egyetlen egy nagy baja, hogy Jézusból Isten csinált. Vétkezett az Úr ellen, vétkezett az Úr igéje ellen, Isten igéjét nem fogadja el igazságnak, és így úgy kerülünk a gonosz hatalma alá, hogy védkezünk folyamatosan mások ellen is, ott, ahol éppen vagyunk, és már vissza is érkeztünk a prédikáció elejére, és folyamatos, kemény harcban tapasztaljuk meg a halált, a pusztulást sokféle brutalitásban. Hú, na most hol van itt az evangélium? Ha figyelmesen hallgattátok Isten igéjét, mert nehéz volt nekem is végigmondani mindezt, amit eddig próbáltam koncentrálni, végig kellett mondani. Ott van az evangélium, még ebben a nehéz igében is. Ott a végén, az utolsó versekben. Nem tudom, észrevettétek-e, meghallottátok-e. Az történik ugyanis, hogy Jábés Gileád lakói meghallották mindazt a szörnyűséget és rettenetet, ami történt a testvéreikkel, és történt a királlyal és családjával, beleértve a holott gyalázást, és elindultak távolról, egy éjszaka gyalogolt a város lakossága, és elmentek a szenvedő testvéreikhez, őket bátorították, és a meggyalázott holtesteket levették a város faláról, ahová kifüggesztették őket, elvitték magukhoz, és tisztességgel eltemették őket, majd 7 napos böjtöt tartottak. 7 napos böjtöt tartottak. Én vétkem, igen nagy vétkem, Uram, irgalmas Istenem, könyörülj. És ahogy a Jábés királyok meghallották és meglátták ezt a nyomorúságot, így hallotta és látta meg Isten az ember világ nyomorúságát, és azonnal elindult és cselekedett, és elküldte egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust, aki meghalt és feltámadott. A Jábés gileádiak böjtje, irgalma, szeretete, egy egészen más lelkület, mint amiről olvasunk végig ebben a fejezetben, szinte Jézus Krisztus igéli, Jézus Krisztus előképe. Így látta meg az élő Isten a mi nyomorúságunkat, és sietett a megváltó Jézus Krisztusban segítségünkre. És akkor itt válaszoljunk a kérdésre, hogyan hallhatunk meg? Miként hallhatunk meg? És miként élhetünk? Mert a kérdésben ez a másik kérdés is benne foglaltatik. Úgy, kedves testvérek, hogy nekünk van megváltónk minden körülmények között, és hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten, Uram, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, az én életemet, mi is elmondhatjuk, a hitre jutunk, és ebben kell erősödnünk újból és minden vasárnapon, hogy Uram, a te kezedbe teszem le az életemet. A te kezedbe, és ez megtörtént, a te kezedbe, aki feltámadtál, aki örök életet adtál, egyszerre csak megtapasztalom azt a csodát, hogy a halál nem előttem van, hanem mögöttem van. Már átmentem a halálon, és az olyan erőt, örömöt, reménységet ad minden körülmények között, hogy bármi történik, az adott helyen, az adott feladatban hűséggel hely tudok állni. És erre egyébként példa az a Jónátán, Dávid barátja, akit Saul királlyal együtt lemészárolnak a filiszteusok. Ez a Jónátán milyen hűséggel képviselte az Isten akaratát, és egyengedte Dávid útját a királyság felé, miközben kitartott a vér szerinti apja mellett, és vele együtt halt meg, mert Istennek soha nem lehet az az akarata, bármilyen hitre hivatkozva is, hogy a vér szerinti szeretteinket bármilyen formában is megtagadjuk. Miközben ő tudott végig a háttérben maradni. Szóval, hogy az élő feltámadott Jézus Krisztus jár előttünk, és a halál mögöttünk van, átmentünk a halálból az életbe, és az erőt, békességet, megnyugvást ad nekünk minden körülmények között, miközben tudjuk, hogy az Isten nem terhel bennünket erőnk felett, tudja, hogy mit bírunk el. És ezért amíg lehet hűséggel tesszük a dolgunkat, a magunk helyén és a többi az Istenre bízzuk. Ez azt is jelenti, jól figyeljünk, nagyon szeretünk élni itt ebben a földi világban, mert ez Isten ajándéka, de nem ragaszkodunk mindenáron ehhez a földi élethez. Vagyis nem vagyunk zsarolhatóak. A Filippi levélben ez olvasható, és ez a hitnek a csodája, úrunk növeld a mi hitünket, hogy vágyom elköltözni és Krisztussal lenni, mert a sokkal inkább jobb mindennél, de Isten akaratából és értetek még, mondja az apostol a Filippi belieknek, itt kell maradnom közöttetek. Ebben a nehéz igében harc, küzdelem, brutalitás, halál és annak a teológiai oka, indoka, ahogy gonosz úr védkezünk az Úr ellen, az Úr igéje ellen és a másik ellen, mégis ott van az evangélium. Jónátán hűségében, a Jábés gileádiak irgalmában, amely előre mutat Jézus Krisztusra, az evangéliumra, a jövőre, amely elveszi a félelmet, a halálfélelmet, a görcsös életigenlést, és az örök élet teljességével ajándékoz meg bennünket már ebben a földi életben. Kell ennél több. Kedves testvérek, áldjuk az Urat, hogy a 2017-es esztendőt úgy ünnepelhettük, hogy Sámuel próféta első könyvét végigmagyaráztuk. Nem adtuk fel, folyamatosan, még az ünnepeken is. Őszintén megmondom nektek, hogy nagy küzdelem volt az én számomra is, mert őszinte leszek hozzátok, nagyon nem adatok sem csendesség, sem idő, sem nyugalom arra, hogy méltóan felkészüljek ezekre az ige hirdetésekre. Soha nem adatott, és mégis megtapasztaltam azt a csodát, hogy az élő Jézus Krisztus előttem jár, és áldottak vagytok ti különösképpen, hogy ezzel a szentlelkes figyelemmel hallgattátok, nem untátok el, és reménység szerint adatott üzenet, ezt a nehéz könyvet jobban értjük, és bebizonyosodott az a teológiai igazság, hogy az Ószövetség is Isten igéje, Isten beszéde, amiben ott van Jézus Krisztus evangéliuma, miközben együtt örvendezünk annak, hogy járjuk itt a földi világban a magunk útját, mert Jézus Krisztus előttünk jár, a halál mögöttünk van, és mi által mentünk a halálból az életbe. Dicsőség az Istennek. Amen. Úrunk, köszönjük neked a te igédet, köszönjük ezt a bibliai könyvet, köszönjük azt, hogy megadtad az erőt, a figyelmet, az üzenetet, a hűséget mindenek előtt a te szent lelkedet, hogy ebben a gyülekezetben végig magyarázhattuk ezt a bibliai könyvet. Különösen szeretnénk neked megköszönni, Urunk, hogy felragyogott nem csak a mai igében, hanem az egész bibliai könyvben az evangélium, hogy reménység szerint gazdagabbak lettünk, miközben egy bibliai könyvet jobban megértettünk, a mában, a mindennapokban tudjuk alkalmazni. És leginkább köszönjük a záró igehirdetés biztatását. Olyan jó tudni, hogy te az élet Istene vagy. Olyan jó volt meglátni ebben a sötét tónusú fejezetben, ahol a felszínen minden a halálról, a pusztulásról, az elveszettségről, a brutalitásról szól, hogy te lehajolsz hozzánk, hogy te Jézus Krisztusban megváltottál, hogy miénk a feltámadás és az örök élet, amely beragyogja ezt a földi életet. Urunk, ezzel a bizonyossággal ajándékozz meg bennünket, egyéni életünket, házasságunkat, családunkat, munkahelyünket, küzdelmeinket, harcainkat, hogy azokat is hívő emberként vívhassuk meg, mint akik még a legnehezebb helyzetben is élő hittel tudnak rólad bizonyságot tenni. Így áld meg ezt a gyülekezetet, református anyaszentegyházunkat, a kereszténység ügyét, és azokat is, Urunk, akik nem ismernek téged. Örök rendelésed, kiválasztó kegyelmed áldott döntésére hagyatkozva könyörgünk érettük. Mutasd meg nekik is a te arcodat. Egyszülött fiadért élő Istenünk, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja mi Urunk Istenünk. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.